Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Söprögető Kocsi, a Nemzeti Sport Rádió országúti kerékpár magazinja. Minden hétfőn 13 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, véget értek a tavaszi klasszikusok, legalábbis 2026-ban, de nem akármilyen versennyel, hiszen a Liège-Bastogne-Liège-t rendezték vasárnap. Várhegyi Benjamint és Székely Dávidot halljátok. Kettőnk közül Beni volt a helyszínen, én pedig az M4 Sport egyik úgynevezett off-tube fölkéjében. Azt gondolom, hogy Beninek egy fokkal azért jobb volt, bár ez nyilván nagyon kettős, hiszen ott a helyszínen van, hogy valamiből többet látsz, van, hogy valamiből kevesebbet. Amiben nincsen közöttünk különbség, az az, hogy ezt a 4 perces szökést, és leginkább annak kialakulását, na ezt nem láttuk, mert elő semmilyen kép nem volt. Hát ez is egy őrült verseny volt. Milyen volt kint Belgiumban a helyszínen?
Köszöntöm a hallgatókat. Szuper volt, főleg így, hogy az időjárás nem olyan volt, mint akár 2023-ban, amikor együtt voltunk, bár mondom ezt, hogy annyira nem rémlik, az abban biztos vagyok, hogy hidegebb volt, mint ma. Tavaly pedig ugye nem volt jó idő igazából a versenyem. Nem igazán volt jó idő, most ezzel nem volt probléma, mert nem tudom, a szurkolóból is kicsit úgy tűnt, mint a többen lennének, mint azt így vártam. Nyilván Belgiumról van szó, tehát ez azért nem meglepetés, de hát kifejezetten jó volt. Igen, az elejéből hát senki nem látott semmit, tehát ott azt a versenyzők tudták elmondani, hogy mi történt, de igazából ők se láttak semmit.
Óriási, igen. Volt egy bukás.
Kiderült, tehát, hogy igen, de annyit tudunk arról a bukásról, hogy ketten estek el, tehát Ioni Zagirre és Vendrame. Volt a két ember elesik, attól nem fog szétszakadni a mezőny, főleg nem ekkora különbséggel. Tehát ott Evenepoel mondta talán, hogy igazából 30. helyen volt, és azt vette észre, hogy szétszakadt a mezőny. Mert ugye 50-valahányan voltak ott az első csoportban. Igen, tehát a szökésnek is már lassan nehéz nevezni. Tehát tényleg ez a mezőny harmada. De volt olyan, aki a Pogácsár meg ugye azt mondta, hogy lenézett, azt egyszer csak látta, hogy gyorsan megyünk, úgyse fog itt semmi történni, és egyszer csak annyi, hogy szétszakadt a mezőny. De a legtöbb versenyző egyébként ezt mondta, Van Aertvelttel beszéltem utána, és ő is ilyesmit mondott, hogy annyira ez nem tűnt föl. Tehát olyan sokan voltatok, hogy ő is azt mondta, hogy valaki, az volt a fejekben, hogy valaki úgyis összezár majd hátulról, és aztán egyszer csak nem. Szóval ez egy nagyon érdekes volt, és nyilván ez rossz jön ki, meg ilyenkor lehet kritizálni a szervezőket, meg a tévétársaságokat igazából, meg hogy nem volt kép ugye itt az első, nem tudom, 2 óráról, ilyen 10 óra körül indulhattak, 2,5 óráról körülbelül, de hát most magunk közszólva azért általában 50-ből 49-szer ilyen nem történik a Liège-en. Tehát tényleg, amíg el nem jutnak, el nem mennek Bastogne-ig, és utána vissza, és elkezdődnek a dombok, addig ezen a versenyen sok minden nem szokott történni. Szóval ez mindig egy kettős, most épp történt, de hát oké. Jelentősége egyébként összességében nem volt, csak egy kis izgalmat adott, hogy akkor a fotók alapján követni, és a többi, hogy akkor mi hogy történik. Ez egy adott az első pár órának nyilván egy kicsit megszínezte ezt az első pár órát, de pont ahogy ti is említettétek, ott ilyen 75-80 kilométerrel a végét, hogy most itt egy ilyen előtti csend van, tehát most minden vissza a normális kerékvágásba, és az fog történni, amit megszoktunk ettől a versenytől. Szóval kicsit így nehéz volt ezt kinyomozni, de nagyjából tényleg senki nem értette, hogy ez, hát, hogy nem is az, hogy történhetett olyan van, hogy szétszakad a mezőny, de hogy a 4 percnél is még, 4 perccel azért az ember felkapja a fejét, de az is olyan volt, hogy igen, de a 2 legnagyobb esélyes, vagy a 3 legnagyobb esélyesből 2 hátul volt, és az összes csapattársuk. Tehát az egész szökésben egyébként, ebből az 52 főből egyetlen egy csapatnak nem volt embere, a Decathlon. És azért onnantól kezdve azt lehet gondolni, hogy vissza fogják hozni, tehát tényleg itt egy 260 kilométeres versenyről van szó, ami 4 kilométer után ketté szakadt. Tehát az azért nagyon-nagyon ritka, hogy nyilván, hogyha ott van az UE, ott van a Decathlon elől, meg mondjuk ott van még Evenepoel, meg még vele több csapattárs, ugye elől volt, akkor ez másképp is alakul, és akkor lehet, hogy hazaérnek ők egy olyan 50-es csoport, amiben van, nem tudom, 5 UE, 5 Decathlon, 5 Red Bull, meg az esélyesek. És akkor az lehet, hogy egyébként hazaér, így nem ez történt, de Emlékezetes marad ez a része is a versenynek, de még egyszer mondom, hogy azért a végeredményre is komoly hatása nem volt.
Az egészen biztos, viszont utána a végeredményre komoly hatással volt a Redut, de nem az döntött, és már önmagában ez egy óriási dolog, hiszen hát itt most a Lékip nyilván nem azzal foglalkozik, hogy Pogácsár nyert, hanem azzal, hogy Paul Sexhez kibírt az egész Redutot, és ez mekkora dolog, hiszen ami 2024-ben Pogácsának gyakorlatilag 30-40 métert kellett a nyerekből kiállva tekernie, itt 150 métert kellett, és nem sikerült leszakítani a Sexhezt, és aztán utána Rosofokon döntött, ahol még a feléig azért elment Sexhez, úgyhogy a két hegy vagy emelkedő közötti részen is kivette a részét a csapatmunkából, ami nem akármilyen teljesítmény, de hogy ugye egyre többen ülnek fel erre a Sexhez vonatra, hogy ez most tényleg más, és ez nem olyan, mint a Pino Bardet-féle sztori, hogy jó, akkor előbb-utóbb majd lehet, hogy lesz egy, hanem itt most tényleg arról beszélünk, hogy van egy reális, egy potenciális Tour de France győztese Franciaországnak, és tudom, hogy még nagyon sok minden kell hozzá, meg nagyon-nagyon sok idő, de tényleg azt látni, hogy hétről hétre fejlődik. És most is nem az volt a tekintetén, amikor beért a célba, hogy te jó ég, második lettem a Liège-en, hanem az, hogy második lettem. Pedig egy Pogácsár mögött lett második, ami tökéletes eredmény, és hát gyakorlatilag egy másik korban abszolút egy ilyen teljesítmény győzelmet hozott volna neki már ilyen idősen, és ezt a részét is lehetne nézni, de inkább úgy kérdezném, hogy te engem egy kicsit szivattázir az elmúlt időszakban, hogy Sexhez így, Sexhez úgy, mennyire csatlakozol most már erre a vonatra, és mennyire érzed úgy, hogy ezzel a tavasszal eldőlt, hogyha minden jól megy, ha nincs sérülés, ha nincsen valami előre nem látott dolog, akkor ő lehet Tadej Pogácsár első igazán komoly kihívója.
Igen, ugye szerintem pont a Strade utáni adásunkban beszéltük ott a Párizs-Nizza környékén, hogy tehát innentől kezdve ez nem lett kérdés, hogy a Tour de France rövid el kell vinni. Tehát most már szerintem ez, még akkor is, ha ezt nem mondták ki, meg most elmegy pihenni egy kicsit, és majd utána bejelentik. Tehát itt nem lehet más egyszerűen. Tehát ugye a fickó tényleg ott tart, hogy oké, nem láttam még, meg nem láttuk még Jonas Vingegaard ellen egyhetesen, meg háromhetesen végképp, nem, ugye nem volt még Paul Sexhaznak háromhetes versenye, de hát az a helyzet, hogy itt Strade Bianchiről beszélünk, Liège-ről beszélünk, ugye a Flash Wallon győzelemről beszélünk, és akkor még a többnaposokat nem is vettem figyelembe. Ugye egy Lombardia tavalyról a világbajnokság sem volt rossz. Nyilván akkor még abban biztos felelőtt, hogy ezeket a hosszabb távokat már jobban bírja, mint tavaly. És akkor is ilyen legjobb 15-ökről beszélünk, meg legjobb 10-ekről. Tehát nem az, hogy bejön valahol a mezőnyben. De az, hogy egynaposokon így tud menni 19 évesen, hát ez gyakorlatilag a franciáknak nem biztos szerintem, hogy csak a Tour de France győzelmet vetítheti előre, hanem az, hogy bárhol. Tehát tényleg ez a Pogácsár kategória, hogy bármilyen terepen egyszerűen a legjobbak között van már most, és nyilván lehet kritizálni talán picit Sexhazt is, hogy miért forgott ennyit Pogácsárral, vagy ez hasonló dolgok. Én erről azt gondolom, hogy 19 éves, és egyszerűen látni szeretné azt, hogy egyrészt hova kell eljutni, meg hogy most mik a határai. És emiatt tényleg gondolkodás nélkül versenyez kis túlzással, és szerintem jól is csinálja, mert ebből fogják megtanulni. Szerintem neki 19 évesen gyakorlatilag semmilyen nyomás nincs rajta, mert jó, a francia sajtó részéről nyilván van, de senki nem szól semmit, hogyha itt ő hetedik helyen végez, vagy tehát abban a csoportban jön meg esetleg, ami ugye a harmadik helyet csatázott, szóval tényleg a határa csillagos ég. A Tour de France az egyértelmű, hogy szerintem ott őt el kell indítani, és az is talán egyértelmű igazából, hogy gyakorlatilag dobogó esélyes ott. Tehát, és Sexhaznak egyébként, hogy a hosszabb hegyek jobban fekszenek. Tehát egy olyasmi típusú versenyző, akinek ezek a 8-10 kilométeres hegyemelkedők sokkal jobbak, mint ezek a rövid, robbanékonyabb versenyzőknek való dombocskák. Szóval nehéz szavakat találni, abszolút. Szerintem igazából ez most már nem is feltétlenül egy vonat, ez a hype vonat, hanem nem tudom, inkább egy ilyen Boeing 737-es, vagy nem tudom, tehát, hogy már ezzel mindenki rajta van, mert lassan ez már nem is hype, tehát az eredmények ott vannak már mögötte. Tehát ha így nyer meg egy baszkört, mert például, hogy mondjuk egy több napost elővegyek, az nincs kérdés, hogy egyszerűen a legjobbak között van. És értem, hogy nem indult még három hetesen, meg lehet, hogy egy háromhetesen lesz egy rosszabb napja, vagy ilyesmi, vagy kikap mondjuk még egy 6-7 perccel összesítésbe Pogácsártól, Vingegaard is annyikkal kap ki az elmúlt két évben, tehát de én nem nagyon várok mást, mondjuk, ha ő túron indul, hogy egyébként a dobogón végezzem. És az egynapos verseny tekintetében pedig ez azért hát rossz jel a többiek számára, mert hogyha majd Pogácsár egyszer elkezd 2-3 év múlva esetleg kicsit gyengébb formát mutatni, az nem azt fogja jelenteni jelen tudásunk szerint, meg az látottak alapján, hogy hát akkor itt újra nagyon kiegyenlítődnek az erőviszonyok, és blablabla. Tehát akkor valószínűleg Paul Sexas fogja ugyanazokat a dolgokat megcsinálni. Az jó, hogy nyilván hogy egy rivális kapott Pogácsár, de szerintem neki is motiváló az, hogy egyébként egy nála 8 évvel fiatal versenyzővel kell majd fenntartani a szintet, aki csak egyre erősebb lesz. Másrészt meg még rivalizálás talán még az picit túlzó, mert azt gondolom, hogy azt majd akkor lehet annak nevezni, hogyha meg is veri bármilyen versenyen igazából, és azért bármennyire erős Tadej Pogacar, és tényleg szerintem, ahogy te is mondtad, nem túlzás kimondani, hogy minden idők legnagyobb versenyzőjéről beszélünk, tehát a mai világban, a mai kerékpársportot figyelembe, hogy valaki ennyire dominálni tudjon mindenféle terepen, minden versenyt, az tényleg kiemelkedő, amikor itt 1-1 százalékokról beszélünk, és ő meg 10-zel mindenki fölött van. De a lényeg, hogy ez biztos neki is motiváló lesz, és azt gondolom, hogy ő is azt szeretné egyébként látni, hogy megnézze magát mondjuk egy Tour de France-on Paul Sexas ellen, mert tényleg a hosszú hegyek nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, mert az én elképzelésemben még mindig az Sexasnak az az igazi erőssége.
Gyorsan tegyük hozzá, hogy 1937 óta Liest senki nem zárt az első 10-ben a 20 évesnél fiatalabb versenyzők közül. 1937 óta, akkor Sommers 19 éves és 316 napos volt, Sexas most úgy lett, és ő 9. lett, Sexas úgy lett most második, hogy 19 éves és 214 napos. Egészen hihetetlen, hogy milyen jól teljesített, és mindjárt rátérünk Pogácsára is, mert nyilván ő nyert, de azért itt Remcót behoznám. És előre mondtuk azt Jenővel, hogy mennyire hülye mondat volt tőle, amit nyilatkozott, hogy hát azért ilyen fiatal az utolsó órákban lehet, hogy lesz fáradtság, és hogy egyáltalán nem lenne meglepő, hogyha elfogyna a végére, és akkor most diplomatikusan fordítottam Paul Sexas. Hát azért ez így utólag nem öregedett, jól fogalmazzunk úgy. Úgyhogy egyébként harmadik lett Evenepoel a végén, tehát olyan nagyon nagy baja nem lett, de megint, amit nyilatkozott a nemzetközi adásnak, hogy hát igen, majdnem elesett, kicsit hátra került a Redouton, és akkor utána már nyugodt maradt, és ez ugyanaz, mint Kigali. Tehát, hogy mindig van valamiféle fajta magyarázat, ahelyett, hogy azt mondják, hogy srácok, a harmadik lettem, el kell ismernem, van két jobb, maximálisan megemelem a kalapom Tadej előtt, mert 80-as évek óta senki nem nyert zsinórban hármat, és itt van ez a kis csávó, végleg bebizonyította, nagyon-nagyon büszke lehet a teljesítményére, és várom, hogy a következő években majd újra összecsapjunk, és remélem, hogy közelebb tudok hozzájuk lenni, sőt meg is. Nem értem, miért van erre szükség, és hát hogy fogalmazzak? Irdatlan nagy sztár, tehát ezt lehetett érezni most is, szerintem ezt sokkal lehet tudom mondani a helyszínen, hogy ő az, akiről szól ez az egész, meg a belga újságoknál is minden róla szól, csak hogy kicsit szerintem az a fajta áttörése, amikor megnyerte például a Liest, érezhető volt, az kezd halványodni, és ez nagyon fura, úgy, hogy amúgy meg az olimpián mind a két számot megnyerte, és az utcai országúti verseny, a mezőnyverseny olyan hihetetlenül nagy fölényt hozott, hogy még a végén a pánik is belefért, és még azok után is simán meg tudta nyerni az olimpiát. De te mit gondolsz el az egész Remco jelenségről, látva ezt a harmadik helyet?
Hát hiányoznának azért ezek a nagy megmondások, csak minden sportban jó, van egy kis ilyen kis egy ilyen karakter, aki állandóan nem is azt, hogy mindent másra fog, hanem így beszólogat ilyen nagyon finoman. Én egyébként simán a helyében egyébként a Red Bulltól, de szerintem már említettem, tehát rászólnék. Tehát, hogy ez így nem néz ki jól, ez a kommunikáció, és azért nem, mert ha nyernél, vagy legalább a versenyek felét megnyernéd, a nagy versenyek felét, vagy valami ilyesmi, akkor ez érthető lenne. Így viszont ez tényleg borzalmasan hangzik, mert az egy jó dolog értelemszerű, hogy kimondja, amit gondol, ez teljesen rendben van, igazából ezt is várjuk el, vagy várja el tőle, várják akár a média, tehát mi, akár a szurkolók, ez világos, csak hogy ezt azért, ha megnézzük, ezt két hetente hallgatjuk, tehát most két hónapja éppen, mert az UL kör óta. És így nem néz ki jól. Plusz számomra egy kicsit visszaes, és nem megbántva Remco Evenepoelt, de hát nem tudom, mikorra kell visszamenni, hogy azt egy olyan versenyt lássunk, ami Pogacsár és ő is ott volt, és megverte Pogacsárt.
2023 Liège, amikor ugye Pogacsár bukott.
Ó, igen.
Az ugye... egynapos versenyeknél, de most várjál, mert ez nekem megvan, mert a Dernier Örnek volt ilyen összehasonlítása. Előtte a világbajnokságon 22. szeptember, ott 19. lett Pogacsár, és előtt a San Sebastian, amit Pogacsár feladott.
Most az egy túrgyőzelme utáni San Sebastian szerintem egyébként Pogacsárnak.
Igen. Az 22. július.
És akkor az... nem is túrgyőzelme, akkor túrvereség után, de mindegy.
Igen, vereség igen. után. De hogy ennyi, de hogy... tehát azért az sok. Most már hosszú vereség.
Hát ez nagyon. Tehát ilyenkor, mikor úgy beszél az ember, mondjuk Remco Evenepoel, hogy Tadej és én, és hogy hozzánk közel lenni, tényleg nem bántva, de nincs olyan, hogy Tadej és én. Tehát kicsit kezd ez az érzésem lenni, bármilyen versenyen vagyunk. Tehát most azt nem tudom, ennyi kilóval több vagyok. Pogacsár meg a leggyorsabb Liège-t megy végig úgy, hogy egyébként 3-4 kilóval több mondjuk egy Tour de France-hoz képest. És az életben nem hallunk tőle ilyet, hogy most ez a problémám, nyilván kevesebb is a problémája, de az biztos nyilván nem esik jól Remco-nak, hogy az a helyzet, hogy azt látjuk, hogy a 3 hetes menőtől egyre távolabb van, és ezt bármelyik 3 hetesre érthetem. Tehát most az egy dolog, hogy a Giro majd megpróbálja úgy elsábítani, hogy akkor belerakom 90 km időfutamot az útvonalba, hogy legyen egy kis előnyöd, de simán elképzelhető a jelenlegi karrier ívét látva. Nyilván most ezt a nyarat azért még fontos megvárni, bár én nem gondolom, hogy Remco Evenepoel dobogó esélyes lenne a túron, és nem csak akkor, hogyha Pogacsár, Sexás, Vingegor, nem csak miattuk, tehát nem az, hogy akkor ő a negyedik legjobb, hanem látok olyan versenyzőket, akikről előbb elhiszem, hogy mondjuk a legjobb 5-be ott lehetnek, akár egy Lipovic, vagy ilyesmi, tehát nem is kell nagyon messzire menni.
Házon belül ráadásul, abszolút egyetértek.
Igen, tehát én azt nem látom, hogy hosszú egyeken Remco Evenepoel, hogy ne esne össze, mert nem láttunk ilyet igazából, most már nagyon régóta. A másik pedig, hogy ez egynapos versenyeken is. Értem, tényleg a Flandria nagyon jól nézett ki, tehát szó se róla. Ez a verseny sem nézett ki rosszul, de itt se ő volt a második legerősebb. Sőt, még lehet, hogy a harmadik sem, mert mondjuk Skelmuzénak sokkal impresszívebb támadásai voltak. Én úgy éreztem egyébként, hogy ő a harmadik legerősebb felfele ezen a versenyen, itt a Liège-en. Szóval nagyon nehéz, hogy Remco hova tovább, hogyan tovább a karrierje során, és azért is, mert tényleg olyan ellenfelei vannak, hogy nagyon nehéz lesz őket megverni ezeken a nagy klasszikusokon. Ugye az olimpián is, az olimpián ott volt mondjuk Wout van Aert, meg Mathieu van der Poel is, tehát azért nem azt mondom, de mondjuk, hogy Pogacsár nem volt ott az olimpián. Szóval nehéz kérdés az, hogy a Bora ezt hogy fogja tudni összerakni, meg hogy mit gondolnak egyáltalán az egész szituációra, mert azért ki kell elemezni ezt a tavaszt nekik is, és az látszik, hogy az egynapos versenyeken Remco jól ment.
Szerintem
meg nem igazán.
Igen, tehát én azt látom, hogy itt a megoldás az nem lehet más a Red Bullnál, mint azt mondani, hogy Lipovic az ilyen 3 hetes menőm, mert vele dobogóért tudok csatázni bármelyik versenyen, és be kell látni Evenepoelnak, hogy ő nem 3 hetes menő. Tehát ő, ha csak erre gyúr rá, akkor megnyerhet egy Flandriát, megnyerhet egy Rubét, megnyerhet gyakorlatilag mind
Sanremót,
hogyha talán, éppen de olyan a forgatókönyv nyilván, igen, meg ha nincs Pogacsár, akkor nyilván megint más ez kicsit az egész, de még ott is kijöhet neki a lépés, de hát azért az, hogy ez a Red Bull 18-ban, amikor még csak ugye Bora volt nyert legutóbb nagy klasszikust, hiszen Sagannak sikerült még a Rubét megnyernie azóta, nem egy ilyen költségvetésű csapatnál, az mindenképpen egy komoly meglepetés, csak nem tudom, hogy lélektanilag mikor jut el oda Evenepoel, hogy ezt elfogadja. Miközben ugye Specialized tényleg fogja, és életre szóló szerződést köt vele, mert akkor a sztár, és nyilván Belgiumban minden róla szól, de ez a verseny is szerintem azt mutatja meg, hogy el kell dönteni előbb-utóbb, hogy ő mit szeretne, de minden nem fog menni. Tehát az nem, nem ő az a kategória, nem olyan, mint Pogácsár, és róla mi nyilván beszéljünk, aki hát már megint elképesztően nagyot ment az egész csapattal együtt, pedig most azért a segítők közül sokat fogja kellett használni az elején. Ugye Wellens addig volt képernyőn gyakorlatilag a közvetítésnél, mert már előtte mindent meg kellett tennie a sérülése után, az ő is egyre jobb és jobb állapotba kerül. De hogy egy Decathlon hogy engedte el Kosznefroát például, azt nem fogom megérteni soha. Tehát annyira igen, jó segítő lenne.
Beszéltetek is erről, és egyébként meg mondtál más, hogy több versenyző is van, és gondolom Dorian Godon volt például. Pontosan. A másik ilyen, aki eszedbe jutott, mert adja magát a dolog, hogy miért. Tehát értem, hogy a csapat egyébként nemzetközi csapat lesz, meg azt is, hogy a francia versenyzők számára, a francia bejegyzésű csapatoknál az adórendszer az sokkal-sokkal rosszabb, mint egy más csapatnál, mert egyszerűen ilyen az országnak az adórendszere a sportolókra vonatkozóan, tehát ez most annyira nem mennék bele. Tehát a pénz is, meg a kihívás is egyszerűen lehetett, hogy a francia versenyzők egyre többen nézelődnek szét nemzetközi csapatokhoz. Ugye régen erre ebből kevesebb volt. De egy Kosznefroa például az egy tökéletes ember lett volna, hogy mondod ilyenre. És az egy Szexász, mert egy ilyen kell csapat. Persze. Az nem úgy fog működni. És ahhoz elit segítők kellenek egyébként, meg olyan versenyzők, akik okay, van egy kapitányod, de egyébként a legjobb tízes simán jók. Mint egy Florian Fermers, mondjuk az UAE-nél, ugye a kockaköves klasszikusokon, hogy tudod, hogy egyébként ott van a legerősebb 10 ember között, annak ellenére, hogy van egy Pogácsárod. Szóval érdekes döntéseket hozott a Decathlon, nyilván hatalmasak a változások, erről beszélünk most már egyébként másfél-két éve, de talán sőt, csak volt teljesen biztos, hogy az ilyen embereket a jövőben meg kell tartaniuk, mert ezeket a versenyzőket gyakorlatilag te nevelted ki, és úgy engeded el őket, és nyilván sokkal-sokkal drágább lesz hozni egy ilyen szintű versenyzőt, aki külföldi és másik csapattól érkezik. Szóval nehéz, mert egyébként jó csapata van a Decathlonnak, tehát félreértés ne essék, egyébként sem azt mondja, hogy gyengék, csak talán egy picit, talán ők sem gondolták azt, hogy itt fogunk tartani 2026-ban, hogy Paul Sexas egyébként, hát egy olyan csapat, elit csapat kell mellé, mert elit versenyző már most. És ez így nehéz. Biztos, hogy egyébként elég komolyan meg fog erősödni még ehhez képest is a Decathlon a következő években, ebben biztos vagyok, főleg, hogyha megtartják Sexast. Már pedig azért elég komolyak a törekvések minden oldalról, hogy ő maradjon. És hozzáteszem, remélem maradni is fog. Tehát azt semmiképp nem szeretném, hogy ő mondjuk egy olyan csapatba menjen, ahol van egy hozzá hasonló képességű, tehát még egy ilyen hatalmas világsztár, mert nyilván az ideális világban az lenne, hogyha minden, a legnagyobb versenyzők mindegyikük más csapatban lenne. Ez most egyébként nagyjából, majdhogy nem nagyjából így is néz ki, de az biztos, hogy erősíteni kell majd, meg fognak is majd. Egy-két nyilvánvalóan hibás döntés, meg azt ne felejtsük el, hogy mondjuk ők hoztak egy, tehát a két sztár igazolásuk ezen a télen, vagy a mögöttünk hagyott télen, Olaf Kohl volt és Tish Beno. És de egyik sem indult még egy versenyen sem a szezonban különböző sérülések miatt. Tehát egy Beno, aki nem tudom, 10-ből 7-szer már benne volt a legjobb 10-ben a karrieresen a Liège-en, ő tökéletes lett volna mára, csak nyilván sérülés. Tehát, hogy azért hoztak ők nagyon komoly embereket, de egyelőre nem tudták használni. Aki gondban van, nyilván az Olaf Kohl, mert ő egészen biztos, hogy olyan szerződéssel érkezett, amivel ki van kötve, Tour de France menni kell. Hát most ez lehet, hogy nem az idén fog bekövetkezni, és lehet, hogy nem is ebben a csapatban, hogyha Sexas marad, mert emellé a srác mellé te nem fogsz vinni sprintert, meg sprintfelvezetőt.
Ugye meg egyedül, de az meg nyilván nem igen. Sok
esély. Akkor meg mínusz egy embert veszel el Sexastól, gyakorlatilag meg szintén kevés az értelme, hogy egyre kevesebb segítő csak azért, hogy hát akkor nyeres sprintet, szóval ez egy érdekes kérdés lesz itt a jövőben. Pogacsára még visszatérve pedig, nála nincs érdekes kérdés, tehát minden évben gyorsabb, és minden évben erősebb eddig. Most már így 2024 jó, tehát ezzel tényleg nagyon lehet mit csinálni, hogy ott vagy vele, ő azt mondja, hogy nagyon fájnak a lábai, és egyébként tényleg nagyon úgy nézett ki, hogy Sexas ott a Redout végén le fog szakadni, vagy kicsit megúszik, inkább úgy mondom, mert onnan visszajött volna ott a 200 méteres, de utána az utolsó Rosafokon már nem sikerült, de az, hogy egy ilyen nehéz verseny után ilyen tempóban megy fel ezekre az emelkedőkre, úgyhogy onnantól nincs is kérdés az, hogy őt vissza lehet hozni, mert nem lehet visszahozni, és ezt az Amstelen kívül mindig látjuk, szóval ez megint elképesztő volt. Tadej Pogácsártól senki, egyetlen egy ember nyert egy évben Sanremót, Flandriát és Liest is, Eddy Merckx kétszer, de olyat még senki nem csinált, hogy egy évben négyet nyert meg, és azért hát gyakorlatilag a fél lábbal állod a Lombardiára, Pogácsára, akkor is ráfogad az ember, mert ötször nyert meg egymás után, tehát az még jobban fekszik neki talán, de ott is egy óriási csata lesz egyébként Szexásszal, mert ott ugye hosszabbak az emelkedők, tehát ott szerintem még nagyobbat küzdhetnek egymással.
És fél idősebb lesz Szexász azért az
október. Igen, tehát... akkor már betölti a 20-at talán. Hát akkor azt hiszem szeptemberben, azt hiszem pont Ruandában volt a születésnapja is, vagy valahol akörül, amire ez így beugrott, mikor mondtad, hány napos, de jó kis csatát fogunk kapni, szerintem az UAE-nál még azért örülnek, hogy meg én is úgy vagyok vele, hogy örülök, hogy azért most nem verte még meg. Én mert az meg szintén nagyon kemény lett volna, hogy egy 19 éves srác ennyi idősen a csúcs élete formájában levő Pogácsárt megveri. Tehát akkor megint, hogy ojjajjaj, akkor mi fog itt történni? Így is az fog történni, de még egy picit később.
Egyébként nem titok, hiszen ti hétfő reggel indultak vissza, vasárnap este vesszük föl az adást. Most, amiközben beszéltél, jött egy cikk, a Lékip üzenete, vagy ilyen értesítéses üzenete, hogy hát de akkor indul el a túron, és annyi, hogy Szexesz családja nem akarja, hogy induljon a túron. Ő nyilván menne, úgyhogy ez a következő napoknak a nagy kérdése lesz, de hát azért szerintem ezek után nem tudott hagyni, és ugye ebben a műsorban nem hangzott el, hogy ő megnyerte a Fresh Valont, ugye nekünk ez egyértelmet közvetítettük is, de szerdán volt, és ha valaki csak ezt az adást hallgatja, hát azért ez is történt. Beszéljünk kicsit az Alpsról is, mert azért ott is Pellizzari, én azt gondolom, hogy nem akármi, amit véghez vitt. Hogyan látotta a Giro-t ezek után, a versenyek után, mert szerintem azért itt ez a fő kérdés. Oké, hogy majd még beszélünk róla, mert 10-én indul, de hát az is mindjárt itt van, és hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy mire mennek majd, szóval te hogyan látod ezt az egészet?
Igen, dobogóra mindenképp jó Pellizzari, nyilván Jonas Vingegaard azért ki fog emelkedni a Giro mezőnyből, de amit eddig láttunk tavasz során, igazából egy Joao Almeidát nem érzek erősebbnek, mint egy Pellizzarit.
Sőt, 8-án indul, bocsáss meg, most megnéztem, nem is 18, igen, rájöttem, hogy az a péntek.
Ja, tényleg, mert péntek, igen, a Bulgária miatt valóban. Szóval Pellizzari, nem látom azt, hogy gyengébb lenne, mint egy Almeida, vagy nem látom azt, hogy még egy Vingegaard leszámítva bárkinek gyengébb lenne. Miért ne érhetne oda? Láttuk már, hogy neki van tapasztalata a 3 heteseken bőven. Giro Vuelta, amit tavaly lenyomott. Tavaly is a Giro utolsó hetében gyakorlatilag ő volt az egyik legerősebb versenyző. Ugye akkor lehetett már végképp kapitány, mikor Roglic kiszállt. És most is azt mondta Pellizzari, ugye, hogy az lenne fontos, hogy a harmadik hétig nyitott maradjon a verseny, ami a Giro útvonalát, ha valaki megnézi, akkor látja, hogy ez így fog történni valószínűleg. Ha csak Vingegaard nem ver agyon mindenkit az első két hétben. És akkor nagyon sok minden benne lehet Giulio Pellizzariban, de még itt tényleg egy fél szóra visszaugorva Remcóra, tehát most elindulna egy 3 hetes verseny, bármelyik, én nem tudnám Remco Evenepoel Giulio Pellizzari elé rakni, látva azt, hogy ki vagy megy a hegyekre. Szóval, és hogy szinte csapattársról van szó, ez a legkeményebb. Plusz a Giron azért... remélem, hogy minden bal szerencse elkerüli Egan Bernalt, aki szintén ott volt az Alpszon, ugye második lett összetettben, és ötödik behozta ezt a Liest ma délután, ami szerintem egy rendkívül komoly eredmény.
Nagyon.
Az Alpszon jössz át, és nem azt mondom, hogy nagyon jól nézett ki az emelkedőkön Bernal, de utána még ő rápróbált a sprintre is, és ott kellett tenni abba a csoportba, szóval ez ötödik hely szerintem nagyon-nagyon komoly az ő részéről, és nyilván ő is elmondta ma reggel, hogy azért a jó formában van, igen, nagyon pozitív ez, hogy a térsérülése meg az egyéb dolgok után így tudott visszatérni, ugye ő lemondott egy Tirreno Adriaticot, lemondott egy Katalánkört, lemondott egy Stradét, tehát nagyon komoly sérülés, egy hosszabb sérülése volt, haza is kellett menni Kolumbiába, és így tud visszajönni, ez szerintem nagyon pozitív a Giro-ra nézve, mert szerintem ebben a formában, plusz ez a forma fejlődik, szerintem ő is dobogó esélyes lehet, de nyilván ezt majd kitárgyaljuk. Az Árusszal egyébként volna egy kis hiányérzetem, mert szerintem ebben egy sokkal jobb verseny szokott lenni az Alps, mint volt. Tehát én úgy éreztem, hogy itt ez 5 szakaszból 3 elég unalmas volt, ami az Alpson elég ritka, mert valahogy olyan érzésem, hogy nyilván mindig a versenyzők teszik, vagy irányítják a versenyt, de az útvonalban is azért egy Tour of the Alps szerintem lehetne nehezebb, és akkor még komolyabb szakaszokat látnánk. Nyilván az idő is egyébként elég jó volt, ami szintén nem így volt az elmúlt években. Plusz egyébként Dina Mártont kiemelném a már Alps, mert azt gondolom, főleg az utolsó két nap elég jól viselte azt a magyar bajnoki trikót, tényleg szökésben volt, meg az erősebb versenyzők között tartozott egyértelműen, és nyilván Marci, azt hiszem, a World Tour versenyt talán nem ment az IADA Stradét, de úgy értem, hogy több naposat, de azért nehéz versenyeken volt, és talán ez volt a legnehezebb így mezőn tekintve, és sokkal rosszabbul nézett ki egy andalusz körön februárban, meg az azóta levő versenyeken, szóval ez én még azt is megkockáztatom, hogy nyilván nagyon erős mezőny lesz a Tour de Hongrin, de hogyha ez úgy fog kijönni Dina Marcinál egyébként, hogy a Tour de Hongrin jön ki a legjobb formája, akkor még egy nagyon-nagyon szép eredményt is elérhet, és akár a legjobb 30 közelébe viheti az MBH-t, ami a következő szezonbeli 3 hetes szabadkártyák miatt kifejezetten fontos.
És akkor még arról nem is beszéltünk, hogy Walter Attila is, meg Feldhofer Bálint is ott lesz a Tour de Hongrin, de hát erről beszélünk majd.
Lesz harc a fehér trikóért egyébként.
Nem is akármilyen, és igen, emiatt is lesz nagyon izgalmas. Az Alpsnak nekem még a gondom, vagy az Alpszal a gondom még annyi volt, aztán be is fejezzük már, hogy nagyon korán voltak a szakaszok. Tehát
hát annyira... 3-kor vége voltak a szakaszoknak. 3:44, ilyesmi vagy.
Tehát, hogy én ettől ki vagyok, én szerintem fél
és mindegyik
előtt...
nap hétköznap a versenyen, tehát igen, ez meg a másik.
Jó, hát a török szakasz kör ma még korábban volt, de...
Ott van időeltolódást, azt igen, hiszem, legalább talán valamennyi...
Hát, azt hiszem, egy óra van.
Igen, mondjuk az meg jelentéktelen, de igen.
Na mindegy. Ennyi fért a mai adásunkba. Egy hét múlva jelentkezünk újra, akkor már tényleg a Giro beharangozásával leginkább, de azért ezen a héten is van egy Romandi például, amivel lehet foglalkozni, hiszen Tadej Pogacar azt még nem nyerte meg, és ki tudja, meddig lesz, úgyhogy még gyorsan meg kell, úgyhogy megy majd oda, az legalább egy több napos lesz, ha most elmondta, hogy kevés lehetősége van arra, hogy nyerjen, hát nesze nekünk azért viszonylag jól kihasználja. Köszönjük szépen a figyelmet, egy hét múlva jövünk újra, sziasztok!
Köszönjük, sziasztok!
Ez volt a Söprögető Kocsi, a Nemzeti Sportrádió országúti kerékpár magazinja. Ez történt a Nemzeti Sportrádióban.
Szeretettel köszöntöm a Nemzeti Sportrádió hallgatóit, a mikrofonnál Csisztu Zsuzsa, és nagy szeretettel köszöntöm két kitűnő kollégámat, Szűcs Miklós szerkesztőt és Krejsz Bálint szerkesztőműsorvezetőt. Szervusztok!
Szia!
Egy különleges beszélgetésre készülünk most, rádiósok egymás közt, bizonyos szempontból, vagy inkább sportújságírók egymás közt lehetne az alcímenek a mostani kis beszélgetésünknek. Egy nagyszerű eredmény kapcsán, amire nagyon büszkék vagyunk, és így most személyesen is, vagy inkább úgy mondanám, hogy a rádió hallgatóink füle hallatára is hadd gratuláljak nektek, már személyesen ezt megtettem, hiszen a jelenleg ismert legnagyobb nemzetközi sportmédia versenyben, ez angolul az AIPS Sports Media Award, vagy a Nemzetközi Sportújságíró világverseny. Abban egy nagyon komoly elismerést értetek el a közelmúltban, a Lozanni díjkiosztó gálán lehettem ennek szem és fültanúja, méghozzá az Újra töltve című műsorotokkal, amely az 1972-es Müncheni olimpia tragédiáját dolgozta föl, és ugye ebben a versenyben, amivel majd szeretnék egy kicsit részleteiben kitérni, hogy értsék a hallgatók, hogy miről is van szó, valójában egy külön díjat kapott ez a beszélgetés, ez a dokumentum műsor, méghozzá a Sport, az Emlékek és a Történelem külön díját, amihez szívből gratulálok, mert elképesztő mennyiségű pályamunka között kitűnni a világ legjobbjait tekintve szerintem az óriási elismerés. Úgyhogy először kezdjük talán azzal, hogy milyen érzésekkel vettétek ezt hírül, ezt az értesítést, ezt a nagyszerű elismerést, Miki.
Köszönjük a gratulációt. Természetesen nagyon örültünk. A Bálinttal folyamatosan forródróton voltunk ilyen szempontból, hiszen ez egy hosszabb folyamat volt. Ugye lépésről lépésre kellett előre haladni, ugye volt egy hosszú lista, volt egy rövid lista, volt egy top 10, és ugye mindig, amikor egyet-egyet haladtunk előre, Bálint mindig rám írt, természetesen nagyon örültünk, megbeszéltük, hogy ez milyen, milyen jó érzést ér mind a kettőnek, és aztán ugye a legvégén jött a hír, hogy ezt az általad is említett külön díjat megkaptuk, ugye attól is beszéltünk, úgyhogy mind a ketten azt gondoltuk, hogy tényleg sokat tettünk bele ebbe a műsorba, nagyon sokat dolgoztunk vele mindketten, és örültünk, hogy ezt nem csak idehaza, mert ugye idehaza már kaptunk egy elismerést ugye a sorozatunkra, a Magyar Sportújságíró Szövetségtől nívódíjat, hogy nem csak idehaza, hanem nemzetközileg is elismerték.
Igen, és én azt is hozzátenném, hogy szerintem nagy dolog, hogy egy ilyen viszonylag friss projektnél, mint amilyen a Nemzeti Sportrádió, nem csak egy, hanem két pályamű is ki tudott tűnni, hiszen azt se felejtsük el, hogy a longlistán, vagyis a nagy listán, ami a rádiósoknál egy nagyjából ilyen 23-24 pályaművet jelentett, ott Nyágúj Gergelynek a Sporthely című magazinja is ott volt a Kincsem 100 témájában és a Kincsem Park bemutatásában, ami meg azért azt mutatja, hogy a nagy magyar múltú, magyar sportok, mint például a lovaglással is ki lehet tűnni, tehát hogy azért erre is van nyitottság a világ szempontjából, meg így a sportújságírók között, de emellett meg az, hogy a mi pályaművünk a legjobb 10-ig elment, ez szerintem egy fantasztikus dolog. Nagyon sok munka volt benne nyilván, meg ez egy olyan téma volt, amiről sejtettük, hogy azért egy érdekes dolog, meg nyilván az olimpia önmagában az egy mindig kiemelt figyelmet kapó dolog. Ez egy olyan pillanata volt szerintem az olimpia történelemnek, ami a mai napig hatással van ránk, aki sportújságíróként, nézőként, vagy szerencsésebb esetben sportolóként járt már egy ilyen világversenyen, az pontosan tudja, hogy milyen szigorú biztonsági követelmények vannak, és mennyire átvizsgálják az embert, hogyha belép egy őrzött területre, és ezek azért nagy részt 1972. szeptember 5-ig vezethetőek vissza.
Így van. Egy kicsit elvetted a kenyeremet, mert én szerettem volna Nyágúj Gergely elismerését szóba hozni, őt egy az úgynevezett longlistem, vagy ez a nagy előválogatás, és engedjék meg a hallgatók, hogy egy picit erről is beszéljek. Ugye ezt a versenyt, ezt az IP Sport Media Awardot, hogy most ilyen magyarosan mondjuk ki az angol nevét, ezt az előző két ciklusa a Nemzetközi Sportújságíró Szövetségnek, amelyben vezetőségi tag lehettem, először végrehajtó bizottsági tag, aztán alelnök. Tulajdonképpen ez ennek a két ciklusnak a terméke. Ez egy régi vágy volt, de most talált rá a szervezet katari forrást a támogatásra, hogy végül is ennek az eseménynek, vagy ennek a, egyáltalán ennek a nemzetközi versenynek megteremtse a feltételrendszerét. Ugye ez egy fontos dolog, hogy ez egy ingyen pályázható verseny. Szerintem nagyon-nagyon sokat jelent az nemzetközi térben a sportújságírók számára, hogy van egy olyan verseny, amely nem pénzügyi feltételek függvénye, hanem tulajdonképpen két pályaművet professzionális sportújságírók, ez nagyon fontos, tehát olyanok, akiknek ez a fő hivatása, pályázhatnak meg számos kategóriában. Mióta én ugye ezt figyelemmel kísérem, hiszen a kezdetektől ott voltam, hiszen 2018-ban indult el ez a verseny, és 19-ben volt az első eredményhirdetés, és azóta minden évben hirdetünk eredményt, például többek között a 2020-as 83. IPS kongresszuson Budapesten volt ez a csodálatos díjköztó gála. Azóta is egy picit változtak a kategóriák, mert változik a média. Ugye ez úgy indult, hogy minden részét a média termékeknek szerettük volna valójában fölemelni, és a szakmai kitűnőséget ünnepelni, hiszen erről szól ez, ugye professional excellence, ahogy legalábbis ezt mondani szoktuk. Benne van a sportfotó, ugye? Tehát az a mai napig szerintem az ember azt mondja, hogy sportfotó, akkor pontosan tudjuk, hogy mik azok a pillanatok, amelyek így egy életre megmaradnak bennünk, vagy a sportfotó portfólió, amikor egy fotós egy sorozatot ad be. Ugye ez egy kategória. Jönnek a mozgókép kategóriák, ugye a rövid videók, a 10 perc alatti, mondjuk ilyen hírjellegű műsorokban látható videós alkotások. Vannak a nagy portrék, amelyek kifejezetten sportolókról szóló portréfilmek. Vannak a dokumentumfilmek, még mindig videóról beszélünk. Aztán jönnek az írásművek. Itt is ugye vannak a szerzői művek, leginkább a kolumnák, amelyek kifejezetten már valamifajta sportújságíró szakmai véleménycikket feltételeznek. Aztán vannak itt is a színes portrék, ugye a best color. És aztán eljutunk a hang hanghordozókhoz, ami azért érdekes, mert eleinte ez rádió volt és podcast, és aztán átalakult most már nettó audio műfajjá, mert nem akar különbséget tenni tulajdonképpen a verseny abban a tekintetben, hogy hova készül a hangzó anyag, milyen felületre. Itt most ebben a versenyben is, amelyben ti egy ilyen elismerést értetek el, voltak olyanok, amelyek egyébként videós verzióból kivágott hanganyag volt, tehát tulajdonképpen ülő podcastnak a hanganyagát nevezte valaki, mert hogy változik a világ, sőt, még emlékszem az első időben talán ilyen YouTube típusú és egyéb típusú feladatok is voltak, illetve voltak blogok. Igen, volt blog még a kezdeteknél. Ezt már elengedtük, tehát ma vissza kellett térnünk. Tehát ugye a zsűri szempontjából is, és hol jön itt a zsűri, ugye amíg én vezetőségi tag voltam, egyrészt a versenynek a létrehozatalában aktív szerepet vállaltunk, illetve ez a 24 tagú testület minden évben az összes pályaművet végig nézi, hallgatja, olvassa. Ez egy óriási feladat, hiszen nagyjából most már 2000 pályaműnél járunk per esztendő, és ez a 24 tagú testület végül is leszűri a világ összes alkotását, és itt jön be ez a bizonyos long list, ugye ez az úgynevezett első nagy válogatási szűrési lista, ahova a mi preferenciáink alapján bekerülnek. Itt a 24 tag, 24 országot kell elképzelni, az indiaitól a németen át, a francia kollégától az angol anyanyelvűig tényleg mindenki megfordul. Afrikából is minden kontinensről vannak képviselők. Ez egyben természetesen kellő diverzitást ad az értékelési munkának. És így jutunk el ide, és az elmúlt esztendőkben azért az nagy büszkeség, mert aztán amikor ez a úgynevezett hosszú lista megvan, akkor utána az következik, hogy átveszi egy tőlünk független, nagy, úgymond egy másik zsűri, amelyek különféle nemzetközi hírügynökség és elismert szerkesztőségek főszerkesztőiből álló testület, és onnantól már ők zsűrizik tovább és döntenek. Tehát, ha szabad ezt mondani, minimális befolyása az embernek ezt a nagy-nagy leválogatandó listát, odáig van, amíg ez a szűkített lista eljött, de abban nyilván van jelentősége, hogy a zsűriben én voltam az egyetlen magyar nyelvű tag, és nyilván ez elsősorban a magyar nyelvű alkotásoknál bírt bizonyos szempontból jelentőséggel, nyilván nem könnyű ez. Mi a véleményetek ma, amikor azért látjuk, hogy mindenféle fajta megméretés van, és tulajdonképpen az újságírásban olyan nagyon sokféle szakmai, a Pulitzer talán leszámítva nem ismert. Ugye nemzetközi szinten van World Photo, meg van még ilyesmi, de alapvetően sportújságíró szakmai elismerés nem nagyon van. Szerintetek van-e ennek ma helye, létjogosultsága a világban?
Én azt gondolom, hogy van, hiszen a mi szakmánk is olyan, ahogy említetted, hogy sokat változott az elmúlt években, évtizedekben, de nyilván fontos a visszajelzés. Ugye átalakultak a olvasói, nézői, hallgatói szokások, tehát máshogy visszagyúlnak, máshogy ülnek le a képernyők elé, a hallgatnak meg anyagokat más füllel, más szemmel, hiszen egy új generáció, egy más korban felnőtt új generációt is meg kell szólítani, és ez nagyon fontos, hogy képes legyen a szakma arra, hogy ezt tudjon alkalmazkodni, és erre ez nagyon jó visszajelzés, egy ilyen elismerés, egy-egy ilyen lehetőség, hogy megmérethetjük magunkat, és azt mondhatja bárki is, hogy igen, ez a mai felgyorsult világban is lehet érdekes, lehet izgalmas, és esetleg tanúsággal szolgálhat a ma emberének, úgyhogy azt gondolom, hogy ezek miatt is nagyon-nagyon fontos ez a visszajelzés. Azt gondolom, hogy Bálinttal együtt mi ennek is ilyen szemmel figyelve is nagyon örültünk, és ez megerősített bennünket is abban, hogy ilyenre igenis van igény a mai világban.
Egyetértek Mikivel, sőt, én még azt gondolom, hogy ezt ki is lehetne bővíteni, nem feltétlen úgy gondolom, mint a kategóriák számát, bár azon is lehet vitatkozni, de nem feltétlen erre gondolok, hanem mondjuk ha lement az egész folyamat, és megvolt a díjátadó, akkor egy ilyen bővebb értékeléssel, mert nyilván valami alapján pontozták a zsűri tagok a pályázatokat, és a végén csak az jelenik meg, most lehet megint elveszem a kenyeredet, hogy a mi pályázatunk 10. lett, ezt raktak a Nemzetközi Szövetség a honlapjára, de az, hogy hány pontot kaptunk, az előttünk lévők hány pontot kaptak, erről nincs fogalmunk, hogy miért kaptunk valamire sok pontot, milyen szempontok alapján, tehát hogy minőségre hány pontot kaptunk, az megszólalókra hány pontot kaptunk, a téma mélységére és kidolgozottságára milyen értékelést kaptunk. Ezeket úgy jó lenne látni, hogy még nagyobb visszajelzést kapjon az ember, és esetleg még azt is valahogy elérni, mert olyan platformon kell benyújtani a pályázatot, te ezt pontosan tudod, de a hallgatók nem feltétlen, ami nyilvánosan meghallgatható, és nem paywall, vagyis ilyen fizetési dolog mögött van, tehát nem kell érte külön fizetni. Mi is egy Spotify linket küldtünk, és mondjuk érdekes lenne a másik 9 pályázatot meghallgatni, ami bejutott a legjobb 10 közé, vagy akár mások is meghallgathatnánk a miénket. Nyilván nem mindegyik angolul van, meg nem mindegyik érthető nyelven van, de sokszor már, hogyha csak elindítunk valamit, és úgy belehallgat az ember, még hogyha nem is érti a tartalmat, akkor is ugye a felépítés, a hangzás, az effektek, ilyenek árulkodóak tudnak lenni, és ezekből is lehetne tanulni szerintem. Ez is egy érdekes irány lenne. Egyelőre ez még nincs meg, de hát ha a következő években így erre fele is elindul ez az egész dolog.
Hát igen, ez nyilván formálódik ez a verseny, és valahol az is lehetne a cél, ugye, hogy egy ilyen Emmy vagy Grammy típusú díjkiosztóig jussunk el ezekkel az alkotásokkal. Nekem volna erre egy ilyen vágyam, hogy ebbe az irányba lehetne lökni, persze nyilván sok emberen múlik ez, de én azt gondolom, hogy önmagában már az, hogy van, illetve az, hogy a verseny tulajdonképpen az indulás óta létszámában és a résztvevőknek a szerkesztőségeknek a komolyságában bővül. Tehát ugye az első évben nem nagyon lehetett tudni, hogy milyen lesz a visszajelzés, hogy hány induló lesz, hogy mennyien veszik ezt komolyan. És döbbenetes azt látni, hogy évről évről duzzad ez a mezőny, és a világ legnagyobb, legismertebb szerkesztőségei, a CNN-től, a BBC-n át, hogy királyból a Tencentet említve, tényleg az Al Jazeera-n át, hogy más irányból is, nyilván az arab irányból is beszéljünk, természetesen a La Gazzetta dello Sporttól, a L'Équipe-n át, rengeteg, és a legnagyobb nevű szerkesztőségek, vagy az ARD, hogy esetleg német nyelvterületről is említsünk egyet, vesznek ebben a versenyben részt, és azt is el kell mondani a kedves hallgatóknak, hogy azért óriási dolog ez, mert abban viszont, azon kívül, hogy senkinek nem kell nevezési díjat fizetni, abban viszont semmiféle fajta egyenlő versenyfeltétel nincs, hogy ki milyen háttérről érkezik. Tehát az, hogy az Olympic Channel például nagyon sok alkotással ott van egy ilyen versenyben, és mondjuk, ahol például archív anyagokat dolgoz fel valaki, és hogy milyen a hozzáférése, hogy nekik például azonnali hozzáférésük van az olimpiai archív anyagokhoz, hiszen Olympic Channel-nek nevezik őket. Ellentétben mondjuk egy magyar alkotóval, hogy itt más nem mondjuk Olákat a csodálatos filmjét, ugye, ami Ági nénéről tényleg azt gondolom az elmúlt évek egyik leggyönyörűbb alkotása volt, Keleti Ágnesről, ugye, aki legyőzte az időt címmel, mutatta be is versenyben volt az elmúlt években, és ugyanígy, ahogy ti, külön díjat érdemelt a sport és történelem kategóriában, ugye a 2023-as díjkioszton. Hát én sokat beszélgettem akkor Olá Katával, és elmondta, hogy aranyárban volt minden archív felvétel képkocka, amit például meg kellett rendelniük az Olympic Channel-től. Tehát, hogy a versenyfeltételek sajnálatosan nem egyformák. Egyáltalán ezzel tisztában kell lenni, mint ahogy nyilván egy olyan erőforrás, mint amilyen mondjuk fel tud mutatni egy Netflix, ami szintén benevezett, ugye a videókategória több verseny számába is, vagy bármelyik más ilyen online stream szolgáltató, amelyiknek hát nem egészen ugyanabból a költségvetésből gazdálkodnak. Tehát ezzel szemben kell tudni értékelni azt, hogy mit jelent, amikor egy magyar alkotás eljut tényleg a világ legjobbjai közé, és ugye volt például Muhi András Pires egy Mindenkiért című Szilágyi Áronról készült csodálatos portréfilmje, amely ugye a 2022-es díjkiosztón a világ második legjobb portréfilmje, egy sportportréfilmje díjat szerezte meg, ami azt gondolom, hogy párját ritkító akkor egy NBC-s alkotás mögött. Tehát összességében ez tényleg óriási dolog, és főleg azért, ahogy mondom, mert a versenyfeltételek sajnos nem egyformák, és ezek nem is fognak kiegyenlítődni a jövőben sem. Tehát így kell tudni nagyot alkotni. Arról beszéljünk most egy kicsikét, mert azért visszatérve ugye ehhez a listához, amikor megjött a végeredmény, azért a magyar nyelvű alkotásokból engedjétek meg még, hogy Szép Zoltánnak, ugye a Bölöni Ászlóval a Marosvásárhelyi Rádióba készített alkotását is kiemeljük, ami szintén ide jutott ugye a legjobb 25 közé, a legjobb 27 közé gyakorlatilag. Szerintem az is fantasztikus dolog, és hát azt is látni kell, még egyszer mondom, hogy milyen alkotásokkal, például a L'Équipe-vel, ausztrák, argentin, Al Jazeera is nagyon-nagyon sokféle nehéz bombázóval kellett például találkozni, és hát nagyon sok ugye Egyesült Államokban CNN és egyéb más alkotásoknak a versenyhelyzetével. Picit arról beszéljünk, mert én szerintem hanganyagoknál nagyon-nagyon nagy jelentősége van a profi hangzásnak. Annak, amit te is mondtál az imént, Bálint, hogy még ha nem is értik a nyelvet, bár tudom, hogy ti nagyszerűen, és nagyon fontos volt szerintem ez a végeredmény tekintetében, teljes egészében angolul is becsatoltátok ezt a hangzóanyagot. De az, hogy valóban milyen keretet kap ez, hogy milyenek a hozzácsatolt zenék, hogy milyenek a minőség, milyen minőségű mondjuk például az interjúknak a hangzó anyaga, kikkel készít az ember, kit tudsz megszólítani. Egyáltalán milyen témát választ? Beszéljünk most akkor erről egy kicsit, hogy ebben a Újra töltve című sorozatotokban mi volt alapvetően a cél ezzel a 72-es dráma feldolgozással, és sikerült-e olyan talán számotokra is meglepő szereplőket megszólaltatni, akiktől szerintem nagyon értékes lett ez az anyag.
Kezdem én, mert talán az én ötletem volt a szeptemberi terror támadás feldolgozása. Igazából már előtte is foglalkoztunk olimpiával, ugye az 1984-es Los Angeles-i játékok bojkottját feldolgoztuk.
Arra emlékszem, mert ott én is megszólaltam.
Igen, hogy vajon mondhatunk-e volna, vagy hát a sportvezetés mondhatott-e volna mást, és alakulhatott-e volna más, hogy a dolog. És utána jött, hogy szeptemberben ugye havi rendszerességgel készítjük az epizódokat, és úgy szeptemberben adta magát, hogy egy újabb labdarúgós rész után érdemes valami olimpiással foglalkozni, és a szeptemberi terrortámadás az egy szerintem sorsfordító pillanat az olimpiák történetében, és kíváncsi voltam, egy kicsit ilyen kihívásnak is éreztem, hogy ebből mit lehet kihozni. Alapvetően egy nagyon érdekes téma, de egy olyan téma is, amihez méltóság teljesen kell hozzáállni, mert mégiscsak 12 sportoló erőszakos haláláról beszélünk, és egy olimpiai játékok közepén. Tehát kíváncsi voltam, én szakmailag ezt egy nagyon nagy kihívásnak gondoltam, hogy ebből mit lehet kihozni, és egyáltalán nem hittem volna, hogy ilyen embereket sikerül megszólaltatni.
Mondj egy pár nevet azoknak, akik nem hallották esetleg a műsort.
Igen, én tagja vagyok most már az Európai Műsorsugárzók Uniának, a Rádiósport Bizottságának. Ez novemberben történt meg, de már előtte is voltak jó kapcsolataim, és így rajtuk keresztül sikerült Ulrike Meifarthoz elérni, aki egy kétszeres olimpiai bajnok német sportolónő, kiváló a saját sportágában, de izraeli EBU-s kapcsolatokon keresztül sikerült elérni olyanokhoz is, akik közvetlenül is érintettek voltak a terrortámadásban. Aviram Shmuli, aki például az elsőként életét vesztő Moshe Weinberg unokaöccse, de ott volt Elon Howard, aki korábbi birkózóként, fiatal sportolóként kint volt 1972-ben Münchenben, és nagyon jóba volt Moshe Weinberggel, és igazából még előtte lévő este, a támadás előtti este, szeptember 4-én Weinberg hívta is, hogy maradjanak a szállásukon, mert ugye a fiatal birkózók máshol voltak elszállásolva, mint a rendes sportolók, az ötkarikás játékok résztvevői, és ezt visszautasították, ennek köszönhetően maradtak életben valószínűleg, de elmeséli, hogy neki a sportkarriere itt tört meg, mert amikor utaztak haza a gépen, úgyhogy mellettük volt 12 holttest, akkor úgy nem igazán tudták képzelni, hogy valaha sportolni fog, és fél évig még próbálkozott a birkózással, de aztán a civil életbe ment át, mert ott maradt a fejében.
Túl nagy volt ez a sok valószínűleg.
Igen, Maya Kadossal is beszéltünk, aki Izrael jelenlegi nagykövete, vagy hát Izrael-Magyarországi nagykövete ezekben a napokban is, és igazából elmondta nekünk, hogy Izrael hogyan áll jelenleg az emlékéhez az áldozatoknak. Nyilván ez is egy fontos szempont volt, hogy diplomáciai szempontból is valaki megszólaljon. Lehet még említeni Schmidt Pált, aki kétszeres olimpiai bajnok párbajtörvívó, és a támadások idején is ott volt Münchenben, utána lettek olimpiai bajnokok, tehát ő ezt így személyesen átélte. Rusznyák József, aki egy magyar birkózó, talán nem annyira ismert csak a birkózás kedvelők között, de egy izraeli sportolóval küzdött a szőnyegen, aki aztán néhány nappal később életét vesztette, és élete utolsó mérkőzését egy magyar versenyző ellen küzdötte. De ott van Solla Dány is, akinek a története egészen elképesztő. Egy holokauszt túlélő emberről beszélünk, akinek a neve is mutatja, hogy azért vannak magyarországi kötődései. Aztán túlélte a Bergen-Belseni koncentrációs tábort, 27 évvel később visszament Németországba, hogy egy olimpián képviselje a hazáját, gyaloglóként teljesítette a távját, majd ismételten támadás éri abban az országban, amellyel korábban már volt egy ilyen szörnyű története, és ő is csak annak köszönti az életét, hogy egy másik blokkban volt, mert az izraeliek három ilyen lakosztályszerűségben voltak elszállásolva, és ő nem abban volt, amit megtámadtak. Szóval már így felsorolva és így visszagondolva elég nagy neveket sikerült megszólaltatnunk.
Miki, szerkesztőként mennyire nehéz feladat, amikor az embernek sok jó alapanyag áll a rendelkezésére, hogy ebből végül is egy jó vonalvezetésű, az első perc az utolsóig a figyelmet megragadni képes műsort készítsetek.
Nem könnyű, és ráadásul emellett, ahogy a Bálint is említette, ugye a téma is olyan, hogy nagyon otosan kell hozzányúlni, nem patika mérlegen kell ilyenkor nézni, hogy miből mennyit, és ráadásul egyik interjú alany után jött a másik, tehát valóban tényleg akiket megkerestünk, mindenki első szóra vállalta az, hogy elmondja, mi történt vele, sőt, még volt olyan interjú alanyunk, aki maga adott ötletet, hogy kivel lenne érdemes még beszélni, úgyhogy ez érezhető volt, hogy amikor dolgozunk rajta, hogy ez minden érintett számára, ez egy valóban egy fontos téma, ugye nyilvánvalóan a Nemzetközi Olimpia történet egyik legtragikusabb, vagy talán a legtragikusabb pillanata, remélhetőleg, hogy ilyet már a jövőben nem kell, hogy átéljünk, de szóval ez nagyon-nagyon sok olyan beszélgetésünk volt, ahogy a Bálint is felsorolta az imént, hogy ki mindenkivel sikerült interjút készíteni, hogy közben épp arról beszélgettünk, ahogy jöttek az interjút, hogy ez egy valóban egy nem lesz egy rövid anyag végül, és talán ez volt a leghosszabb újra töltve magazinunk, vagy az egyik leghosszabb.
Volt még utána egy az Öttusa történetére, de a hosszabb része az másfél órás, tehát az akár egy kis játékfilmnek is felér. Igen.
Szóval rengeteg volt, és valóban nagyon sok kutató munka volt, tehát az interjúkészítés mellett, ugye archív felvételek, ugye 72-ről beszélünk, ami ugye 54 éve volt, a rádió, Magyar Rádió archívumában találtunk felvételeket, de azért az korlátozott szám, hogy az imént említetted, hogy a helyzet nem ugyanaz, mint egy Olympic Channel-el, vagy egy olyan médiummal felvenni a versenyt, amelynek elég nagy az archívuma. Nálunk azért ez elég korlátozott volt, tehát abból kellett, hogy dolgozzunk, amit megtaláltunk. Úgyhogy az írott sajtóból is nagyon sok mindent próbáltunk, de ugye ezt tudni kell, hogy a 70-es években azért más, hogy működött még az írott sajtó is idehaza is külföldön is, tehát ott sem volt egyszerű feltételül mindent úgy fellelni, ahogy azt szerettük volna, de hogy összességében, ahogy haladtunk előre lépésről lépésre, szépen összeállt és szépen kikerekedett ez a történet, hiszen valóban nagyon-nagyon értékes megszólókat tudtunk fölvonultatni, nagyon sok háttéranyagot szedtünk össze, és hát több napos vagy talán hetes munka volt, amíg ezt ugye a kérdésedre válaszolva, mi ezt véleges formában öntöttük, elkészült, utána mi rágtuk, még itt módosítottunk rajta, ott módosítottunk rajta, helyeztünk át bizonyos interjú részletet egyik helyről a másikra, mert ott talán az jobb volt, tehát ez egy nagyon...
Egy kis mozaik játék.
Ilyen puzzle-hoz hasonlítottam, igen. Tehát nem volt egy rövid történet, ami összeáll, de nagyon értékes lett a vége.
Érdemes még elmondani ebben az esztendőben, hogy ugye azért a videókategóriában is voltak kiemelkedő magyar alkotások, mára ugye az úgynevezett rövid listára rákerült Kolarik Tamás Bölöni ugye az Erdélyi Legenda című alkotása, ami nagyon nagy dolog, illetve Szabó Máténak, ugye a Sporttelevízió kitűnő munkatársának a Mesél a pálya című alkotása pedig bekerült a top 10-be, és 9. helyen végzett, és ez már nem az első alkalom, hogy Szabó Máté nagyszerű alkotásokat ad be, úgyhogy ezúton nekik is szívből gratulálunk, és igen, fontosat mondasz még, bár most már nagyon fogy az időnk.
Igen, én még csak röviden, egyrészt amikor kérdezted az inspirációkat, akkor ha már videók, akkor 2024-ben jelent meg nemzetközileg a szeptember 5-e című film, amit Magyarországon tavaly évelején mutattak be, és ez a média szempontjából mutatja be azt, hogy ők hogyan dolgozták fel a terrortámadást, úgyhogy korábban még ilyennel nem találkoztak, és sportújságírók voltak, hogy hogyan próbálta meg tőlük elvenni a közéleti stáb, és hogy hogyan tudták ezt feldolgozni, hogyan reagáltak. Számomra ez is egy nagy inspiráció volt, hogyha valaki meghallgatja az adást, és esetleg még kíváncsi ennek a mélyebb történetére, akkor azt a filmet is érdemes megnézni, illetve még azt akartam mindenképpen elmondani, bár valószínűleg ők ezt nem fogják hallani, de hálásak vagyunk mindenkinek, aki megszólalt és a nevét, illetve a hangját adta ehhez az anyaghoz. Én azt gondolom, hogy ez egy méltó emlékezés a 12 áldozatra, és igazából ez is volt a célunk, hogy az ő történetüket be tudjuk mutatni egy olyan nézőpontból, vagy olyan hallgatóságnak, amilyenből még talán nem lehetett hallani.
Igen, még mindenképpen Farkas Mártonnak, ugye az M4 sport kitűnő újságírójának ugye egy alkotását, a Dream Big Little Village, ugye a Kisfalu Nagy Álma című alkotását is ki kell emelnünk, ami szintén az úgynevezett shortlistra, tehát itt a legjobbak közé tudott ebben az esztendőben bekerülni. Neki is természetesen szívből gratulálunk. És talán még egy mondat, hogy, és ezt most már tényleg nagyon röviden csak, hogy ma, amikor ilyen pörgős és hát sokféle fajta, hogy mondjam, színes értékkel szemben találkozunk, akkor az a fajta közszolgálatiság, ami egy ilyen téma feldolgozását jelenti, szerintetek aktuális-e még? Megvan-e még ennek a közönsége? Hiszen gondolom, ez hajt benneteket ezeknek a témáknak a feldolgozásánál.
Igen, amikor elkezdtük ezt az egész sorozatot, már akkor is az volt az elképzelésünk és a vágyunk, hogy olyan történeteket keressünk, amelyek a ma emberének, a ma kornak is szolgál tanúsággal, és azt gondolom, hogy nem csak ez a része, hanem a többi is hasonló, úgyhogy én azt gondolom, hogy igen.
Én is ehhez csatlakozni tudok, azt gondolom, hogy a sport az egy nagyon fontos dolog az életben, és ahogyan azt mondjuk a számok is mutatják, az embereket érdeklik, mert a sportközvetítések a legnézettebb események között vannak a televízióban, csak a legnagyobb műsorok tudják megelőzni mondjuk egy magyar válogatott mérkőzésnek a nézettségét, a közszolgálatiság pedig egy nagyon fontos eszme, és érdemes olyan dolgokat eljutatni az emberekhez, amiből talán tanulhatnak, aminek lehet egy üzenetértéke, vagy csak másfél óránál, vagy másfél óráig kikapcsolja az embernek így egy kicsit a figyelmét, és kirángatja őket a hétköznapok mókuskerekéből. Nyilván ez nem egy könnyed téma, de azért vannak könnyedebb témáink is.
No, hát én azt gondolom, hogy ez a mostani díj, ez a külön díj is azt mutatja, hogy ez az út, amit elkezdtetek, ez mindenképpen előremutató, úgyhogy további sok sikert kívánok. Nagyon örülök, hogy képviselhettem ezt a munkát, nagyon nívós munka volt, nagy élmény volt. Sok ilyet kívánok még a magyar sportmédia résztvevőinek, alkotóinak, a magyar sportújságírók kiválóságainak. Remélem lesz a jövőben is, úgyhogy még egyszer szívből gratulálok tehát a szerkesztő Szűcs Miklósnak és a műsorvezető Kreisz Bálintnak, hiszen a Nemzetközi Sportújságíró Világ egy különleges díjjal, egy nemzetközi elismeréssel díjazta a munkátokat. Köszönjük szépen!
Korábbi műsorunkból hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! A magyar klubfutball szíve és lelke a Fizliga. A bajnokság, ahol a nagymúltú tradicionális klubok és a modern akadémiai csapatok küzdenek hétről hétre. A tét nem csak a bajnoki cím, hanem a belépő az európai kupák világába. A pályák hangulata és a szurkolói rivalizálás adja meg a bajnokság hamisítatlan magyar karakterét. Élő közvetítés a labdarúgó Fizliga minden mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Hajrá, hajrá! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Box utca, a Nemzeti Sportrádió Forma 1-es magazinja. Minden hétfőn 14 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Sziasztok, ez itt az emlésport.hu és a Nemzeti Sportrádió közös műsora, a Box utca podcast, és hihetetlen kimondani, igen, versenyhét van. Hát erre kiböjtöltük, azt kell mondjam, ebben az áprilisban, úgyhogy beszélünk majd a soron következő Miami nagydíjról is, de előtte kibeszéljük a szabályváltozásokat Weber Gáborral, illetve Újvári Mátéval. Sziasztok, köszöntelek titeket!
Sziasztok!
Múlt heti adásban Zsoldos Barna és Kis Norbi volt a vendég, és adás előtt beszéltük, hogy most mennyire menjünk bele, hogy miket változtathat az FIA-be, a szünetbe. És ugye akkor volt, ugye azt beszéltük, hogy hát úgy pont hétfőn fogják ezeket megbeszélni, illetve nyilvánosságra hozni valószínűsíthetően, hogy miket változtattak.
Adás után hozták.
És ez így is történt. Tehát kiment az adás, és utána jöttek is az infok, úgyhogy végül egyébként ugye abban is maradtunk adásot, hogy ebben most nem megyünk bele, mert hülyén nézhetünk ki, úgyhogy most ebben az adásban fogjuk ezt megbeszélni. És Gábor, elsősorban, vagy első körben hozzád fordulok, mert itt azért több olyan is van, amit te már hetekkel, vagy hát a szezon rajtja után is mondtad, hogy ez mi kell lehetne javítani a versenyzésen, vagy akár az időmérőn, és ezekből többe is jött.
De nem abban a formában, hogy én ezt gondoltam volna, vagy amire szükség lenne inkább.
Na ez az, hogy akkor te mit gondolsz ezekről ilyen tekintetben, hogy ugye neked is megvan az elképzelésed ezekről, és ahhoz képest a valóság az mi az, amit valóban az FIA bevezetett?
Nagyon óvatosan nyújt hozzá az FIA.